Csak Matula bácsi látta volna, és Kengyel látta volna, és Piri mama, és a mama, apám, és Bütyök, és az egész osztály. Na gyere, báránykám! És kiemelte a halat a partra, miközben Csikasz halkan morgott, és távolabb húzódott a csapkodó vízi tigristől. A hal azonban még a szák hálójában sem viselkedett bárányként, és Gyula hamarosan visszaemlékezett Matula tanácsára. Aztán ne kapkodjon! Azt már hiába mondta volna az öreg, hogy a csuka se kapkodjon, mert neki ez a szokása. Az anyád! Üvöltött a fiú, de a csukát nem hatotta meg a mamájára való hivatkozás, hanem a bekapott mutatóujjat konokul tartotta a szájában. Hú! Kotorászott Gyula kés után, hogy az elvetemült tigris száját kinyissa, de a fene tudja, melyik zsebébe tette. Így a kígyóknak szánt bot végét feszítette a csuka fogai közé, amire engedett. Gyula rázogatta az erősen vérző ujját. Ilyen hülye is csak én vagyok! Csikasz változatlanul helyeselt a farkával, ám bár ez lehetett részvétnyilvánítás is. És a horog még mindig bent volt a hal szájában, de most már ki lehetett piszkálni, mert a csuka a botot harapta kitartóan. Tutajos nagyot sóhajtott, amikor végre a haltartó hálóban volt a hal, bár a két kárász nem nagyon örült a veszedelmes társaságnak. Ilyetten csapkodtak, de a csuka nem törődött velük, mert a küzdelem erősen megviselte, és egyelőre nem gondolt étkezésre. Gyula visszadobta a haltartó hálót a vízbe. A háló súlya és a csuka daliás termete erősen csökkentette fájdalmait. Igen, a csuka csúnyán tud harapni, fogai, mint a hajlott tűk, és különösen két hatalmas ebb foga veszedelmes. Tutajosunk ezt most megtanulta. Kiszopta a sebeket, és lássuk, miből élünk, visszadobta a horgot oda a túlsó partra, ahol egy kis nátsziget mellett úgy látszik a legnagyobb volt a haljárás. És elgondolkodott. Íme a vizeknek is megvannak a maguk ragadozói. Itt is otthonosak a fogak és körmök, mint a karmok s a horgas tépőcsőr a levegőben. Itt is csak az erős, csak az éber marad meg, életre valóságát átadva az utódoknak. A többi elpusztul, a többi nem más, mint élelem. A héja, karvaj, sólyom tévedhetetlenül azt a madarat vágja ki a csapatból, amelyik a legrosszabbul repül, amelyik a leggyengébb, amelyik a legkevésbé tud vigyázni magára. A róka a legbámészabb nyulat fogja meg, a farkas az elkódorgott bárányt, a harcsa, csuka, süllős, a vizek többi ragadozói, azokat a halakat, amelyeknek valamelyik érzékszerve rosszabbul működik, mint a többié. És ez a szelektáló válogatás könyörtelenül igazságos saját fajukkal, sőt, saját gyermekeikkel szemben is, mert azokat éppen úgy elkapják, mint az idegeneket. Sőt, a hatalmas csukaasszonyság párzás idején, felébredve a szerelem bódulatából úgy bekapja a kisebb termetű férjet, ha nem vigyáz magára, hogy annak csak a derék hitves gyomrában van ideje gondolkodni az élet és a szerelem változékonyságáról. Hála lovasinak Gyula már értesült ezekről a dolgokról, és tudja, hogy a hasznos és káros megállapításokkal vigyázni kell, és hogy a ragadozók sokszor bizony nagyon hasznosak, viszont a békés halak lehetnek haszontalanok, sokszor károsak is. A süllő például ragadozó, csak húst eszik, és csak élőt. Elsősorban küszt, ezt az értéktelen békés kis halat, és így lesz az értéktelen küszhúsból nagyon értékes süllő hús. Majdnem ugyanezt teszi a csuka is, ám bár ez már nem válogat. Elkapja a békát, kis vadrécét, vízipatkányt, és ha veszélyben van, tutajosunk ujját is. A természet bölcs, de könyörtelen. Ami van, annak kell is lennie, és az egyensúly megbontása csak rövid ideig lehetséges. Ez nem volt másként soha, és nem is lesz másként soha. Ha elszaporodik a pocok, meg az egér, megjelennek a vércsék és őjvek, és sáskajárás idején a pásztormadarak. Az ember néha belenyúl a természet rendjébe a saját hasznára, de ez is csak akkor lesz tartós, ha a változtatásban a természet feltételeit elfogadja, és a számára hasznos, túlszaporított állatok természetes életfeltételeit biztosítja. Az úszó, Matula tutajnak mondja, mozdulatlanul áll, és Gyula gondolatai közé alig talál utat az a kedves kis szerény pityegés, ami jobbról jön a part mellől, ahol három kis madár ül a vizen, és most megrettenve nézik az embert, aki szintén észreveszi őket. Hát ti, mosolyog tutajos, és azonnal szívébe fogadja a három kis fekete jövevényt. Pi, pitty, szabad erre menni? Nektek minden szabad, érzi Gyula, ám bár nem tudom, kik vagytok.
Három kis árva szártya, mondta otthon Matula. Az anyjukat elfogta valami, és most csak vannak szegénykék. Itt bogarásznak a folyón, de most már tudnak magukra vigyázni. Embertől nem is nagyon félnek.
A kis szárcsák előbb még megtanakodták, hogy menjenek vagy ne menjenek, aztán áteveztek a túlsó partra, és ott úsztak el Gyula előtt. A fiú meg sem moccant. Pi, pitty, mondták a kis madarak. Mi nem zavarunk senkit, csak itt evezgetünk. És mint kis fekete gályák mentek tovább, de szemük állandóan Gyulán volt. Tutajosunk egészen elérzékenyedett a három fekete madárka láttán, pedig nem csináltak semmit, csak éppen, hogy voltak. Fiatal, árva szépségükben, és a fiúnak sem volt semmi más vágya, csak megsimogatni őket. Sajnos a kis szárcsák ezt nem kívánták, és lassan elvonultak lefelé a folyón. Néha visszanéztek, mintha a fiú formáját akarták volna megjegyezni, ám az is lehet, hogy csak csodálkoztak az emberen, aki a saját ujját szopogatja. Közben lekapkodták a nádon, hínáron napkúrázó bogarakat, fiatal hajtásokat, apró csigákat, de a parttól messze sose mentek, mert veszély esetén ott volt a sásos, nádas menedék. Milyen okosak? Akarta gondolni Gyula, de erre már nem maradt ideje, mert zrrr, zrrr, vadul kerepelni kezdett az orsó, és ifjú barátunk bevágott. Beakasztotta a horgot abba az ismeretlen lénybe, amely vitte a zsinort, és Gyula teljes erejével se tudta megállítani, de még a sebességét sem csökkenteni. A horognyíl már karikára görbült. Gyula elfeledte a csukát, elfeledett mindent a fellángolt izgalomban, és kézzel is elkapta a zsinort, de el is engedte azonnal, mert a kezét elvágta volna. Mi ez? Gondolta a fiú. Tenger alatt járó. A zsinór fogyott, egyre fogyott, és hiába volt minden rángatás. Hiába volt újabb és újabb erőlködés, a hal tempója nem változott. 60-70 méterre vágtatott a folyó közepén, az orsó vészesen berregett, a zsinór félelmetesen fogyott, és Gyula megdöbbenve látta, hogy a tengelyen már alig van pár méter, aztán egy csattanó rándítás, ami majdnem kiszakította kezéből a botot, s a zsinór látható része eltűnt a folyó hátán. Tutajosunk inkább lerogyott, mint leült a partra. Nézte a vizet, aztán az eget, aztán az árván maradt orsót és nyelet, és sóhajtott. Sóhajtott, de nem szólt, mert az elmúlt percek izgalmai még idegeiben örvénylettek, és minden épkézláb gondolatot elnyeltek. Végül is arra tért magához, hogy Csikasz megnyalta vérző ujját. Nyalhatod már, Csikasz, eredj a fenébe, tette aztán hozzá, és erősen megmosta a kezét. Ezt hát megcsináltuk, Csikasz, nézett újra a kiskutyára. Hogy mondjuk ezt el a gazdának? Csikasz tanácstalanul billegette farkát, jelezve, hogy a horgászatban nem járatos, és amikor látta, hogy Gyula kiemeli a haltartót és összeszedi a cókmókot, olyan vidáman állt eléje a gyalogúton, mintha győzedelmes hadakozásból tértek volna vissza. Matula éppen végzett a polccal. Hunyorogva nézte, hogy egyenesen áll le a tartódrótokon, és ugyanígy nézett végig a bevonuló Gyuláékon. Szeme először a haltartón állt meg egy pillanatra, aztán a fiú véres kezén, aztán az üres horognyélen. Megvakarta őszfejét, mintha gondolatait gerebjézte volna össze, aztán csak egy szót mondott. Elvitte. El, szomorkodott tutajosunk. El! 100 méter zsinórral, úszóval, horoggal, mindenestül. Matula bácsi kiáltott. Nem lehetett megállítani.
Elhiszem. A parton kellett volna utána menni és fárasztani. Ám bár kivenni akkor se tudta volna. Nem baj.
Nem baj.
Nem hát. 100 méter zsinort nem lehet csak úgy lenyelni, és a harcsa nem ment ki a világból. Látja ezt a pócot? Ez lesz a maga helye. Rakja ki a holmiját, mert nem szeretem, ha olyan a gunyhó, mint egy kirakodó vásár. A halakat tegye hűsre, de előbb verje őket kupán, hogy ne kínlódjanak. Különben várjon. Így kell. Ide nézzen.
Matula nagy kést húzott ki a nádtetőből, és a halakat a kés fokával keményen tarkon vágta.
A csukát meg így kell megfogni, látja?
Igen. Két ujjal fogta meg a kopoltyúk mögött a csukát, s egyetlen ütés után az sem mozdult.
A szájába meg ne nyúljon máskor.
Véletlenül?
Hát véletlenül se. Egyik komámat nyomorékra harapta a csuka. Igaz, 10 kilón felül volt. Két ujja megbénult. Most elmegyek csónakért, aztán ha kiálltok, jöjjön. A kutya itt marad.
Az én csukám hány kilós lehet, Matula bácsi?
Semennyi. De 80 deka megvan. Itt marad, Csikasz?
Intette le a jelentkező kutyát.
Csak útban lennél a ladikban.
Csikasz reménykedve nézett öreg gazdája után, aztán bánatosan lefeküdt az árnyékban, Gyula pedig elképzelte, mekkora fogai lehetnek egy 10 kilós csukának. Rémes, gondolta. De a 80